Milyen messze van Brüsszel Budapesttől? És Budapest Brüsszeltől? Elég messze ahhoz, hogy aki onnan jön, azt mondjon, amit akar? Talán ezért is sok az egymásnak ellentmondó információ, értesülés, beszámoló pártállástól függetlenül. Hogy tisztában lássunk, állandó brüsszeli tudósítónk segítségével első kézből adunk hírt a magyar kormány és az Európai Unió intézményeinek viszonyáról, az aktuális ügyekről és döntésekről, közérthetően, tényszerűen és hitelesen. Beszélgető társam Gyévai Zoltán újságíró, évtizedek óta a belga fővárosban él, és az Európai Közösség különböző fórumairól tudósít. Én Bobesz Tibor vagyok. Mai témánk az EU eddigi legnagyobb korrupciós ügye, melyben az Európai Parlament egyik alelnöke is érintett. Mi volt a gyanított visszaélések tárgya?
Elég kevés információnk van pillanatilag, legalábbis megbízható információnk. Az kiderült, hogy a belga ügyészség indított el egy nyomozást, és ez a nyomozás ez hetek óta folyhatott, már hónapok óta az előkészítése. A csúcspontján mindenkinek a meglepetésére eléggé látványos házkutatásokat tartottak 19 helyen, többek között parlamenti képviselőknek az irodájában is. Közülük is egyébként kiemelkedik Éva Kaili, egy görög képviselő, és nem csak egyszerűen görög szocialista párti képviselő, ugye a PASOK-nak a képviselője, hanem ő az Európai Parlamentnek az egyik alelnöke, és a szocialisták által delegált alelnöke. Nem csak ő az érintett egyébként, mint kiderült, szinte egy, majdhogy egy hálózat van mögötte, több parlamenti képviselő, főleg olaszok és parlamenti asszisztensek is érintettek lehetnek. Azt tudjuk, hogy igazából a katari lobbisták környékezhették meg őket. Jelen esetben nem csak arról van szó egyébként, hogy a gyanú fennáll, hanem corpus delicti is megvan, hiszen a rendőrök a házkutatások során állítólag mostanáig kb. 1 millió euró készpénzt is csomagokban találtak. Tehát úgy néz ki, hogy egy megvesztegetési botrányról van szó, ami nagyon gyorsan az Európai Unióban megkapta a Katar Gate nevet. Hogyan ide Katar? Mindenki arra gondolhat nyilván, hogy a futball esetleg a futball világbajnoksághoz közel lehet. Jelen esetben nem erről van szó, arról van szó igazából, hogy egyrészt Katar valóban az utóbbi hónapokban minden követ megmozgatott annak érdekében, hogy egy kicsit polírozza a saját imázsát világszerte az Európai Unióban is, de konkrétan Katar és Kuwait esetében van egy jogszabály javaslat az asztalon, ennek pedig az a lényege, hogy a kuwaitiak és a katariak a jövőben vízumentesen utazhassanak be az Európai Unióba, és ezért lehetett fontos nagyon az említett hölgynek és más képviselőknek az akna munkája annak érdekében, hogy Katár számára kedvező elbánást harcoljanak ki az Európai Parlamentben.
Ahogy mondod, 10 alatt van a jelenleg őrizetbe vett vagy gyanúba keveredett személyek száma. Ez a 10 ember elég lehet ahhoz, hogy befolyásolja az Európai Parlament vagy az Európai Bizottság véleményét, állásfoglalását mondjuk egy vízumkérdésben?
Azt hiszem, hogy politikailag már is tulajdonképpen megtörtént a vihar. Ugye kipattant a botrány, és ettől kezdve nincs ember az Európai Parlamentben, amelyik utána jóvá tudja hagyni vízummentes beutazásra vonatkozó igényét. Valószínűleg az időzítés nagyon fontos, hogy mikor lépett az ügyészség. A folyamat ott tartott, hogy bizottsági, szakbizottsági szinten már jóvá hagyták. Az Európai Parlamentnek már volt egy álláspontja. Még a plenáris ülés előtt ütött be a ménkű, hogy így fogalmazzak. Tehát gyakorlatilag az egész folyamat megállt, és ezek után nagyon csodálkoznék, hogy bárkinek is, az Európai Bizottság volt egy javaslata egyébként valóban erre vonatkozóan. Tehát ezek után szerintem elképzelhetetlen az, hogy Katár megkaphatja, a katári állampolgárok a vízumentes beutazás lehetőségét. Tehát, hogyha úgy tetszik, kockáztattak sokat ezzel a megvesztegetési kísérlettel, a szándékoltal teljesen ellentétes eredményt értek el.
Hogy tud 10 ember befolyásolni mondjuk egy európai parlamenti szavazást? Nincsenek túl kevesen ehhez?
A 10 ember között voltak képviselők, tehát valójában még kevesebben, ha csak szavazásra szűkítjük le a kérdést, akkor kevesebben vannak. Nyilván nem csak szavazásról van szó, hanem a képviselőknek a megdolgozásáról is. Tehát van egy néhány képviselő, akiket egyébként a katariak megvesztegetnek, ez a néhány képviselő sokat tud ártani az ügynek, hogy így fogalmazom, nem a katariak ügyének, jelen esetben persze igen, de hogy ugye ők tudnak beszélgetni a saját embereikkel, saját képviselőtársaikkal, és úgy tudják alakítani a dossziékat, hogy a számukra kedvező legyen. Ráadásul ne felejtsük el, hogy néhány esetben ezek a képviselők nem csak mondjuk így mezei képviselők voltak, hanem vannak közöttük olyan, hogy parlamenti alelnök, és van olyan képviselő is, aki nem közvetlenül érintett a botrányba, de közvetve is, aki egy szakbizottságot vezet esetleg. És ide például beletartozik a Katárral foglalkozó vegyes bizottság is. Tehát arra kell gondolni igazából, hogy ők nagyon fontos aknamunkát, az asszisztensek szintén ebben a dologban, hiszen ők tudnak beszélni, megkönnyékezni másokat is. Nem azt mondom, hogy abban a pénzben esetleg másodnak is jutott, ez már ki fogja deríteni, ki fog derülni majd a nyomozás során, hogy esetleg ők azt a pénz egy részét visszaforgatták-e arra, hogy másoltak a szavazatait is megvásárolják. De azt kell látni igazából, hogy az egyik gyanú szerint akár ez egy ilyen szervezett történő, tehát megvesztegetésről is szó lehet. Tehát igen, arról van szó, nem arról van szó, hogy feltétlenül, hogy a szavazó erejüket állították sor hadrendbe ezek a képviselők, hanem a lobby erejüket inkább a házon belül.
Létezik mentelmi jog az Európai Parlamentben, vagy pedig őket most ki fogja adni az Európai Parlament a belga hatóságoknak?
Igen, létezik mentelmi jog, kivéve akkor egyébként, ha inflagranti érik a képviselőket. És úgy tudom, hogy Eva Kaili azért került egyébként előzetes letartóztatásba, mert az ő esetében ez a inflagranti felmerült, hiszen őt gyakorlatilag tetten érték, nem akkor, amikor átvette a csomagot, hanem amikor megjelentek nála a nyomozók. Ugye nyilván ezt előkészítették az Európai Parlamenten belül, és mikor átkutatták utána az ő irodáját, akkor ettől kezdve igazából az ő védettsége megszűnt. Azért egyébként, hogy bíróság elé lehessen állítani, viszont majd meg kell szüntetni az ő védettségét is. Tehát valószínűleg az Európai Parlament ki fogja majd őt adni. Érdekes, hogy nem mindenkire ugyanaz vonatkozik. Az ügyben érintett legalább egy belga, egyébként olasz származású szocialista képviselő is. Az ő esetében például csak úgy lehetett házkutatást tartani a házában, a lakásában, hogy az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának személyesen kellett ott lennie, mert a szabályok szerint ilyenre csak akkor van lehetőség. Ezért Roberta Metsola Máltából útra kelt, ő máltai ugye a parlament elnöke most, csak azért, hogy ezt a rendőrségi nyomozás segítse.
Mekkora arcvesztés ez az Európai Uniónak, vagy az Európai Bizottságnak, vagy az Európai Parlamentnek? A magyar kormányfő rögtön kiposztolta a történteket a közösségi oldalára, minthogyha ez egy teljesen egyedülálló eset lenne, és tény, hogy nagyon sok korrupciós ügyről, és ilyen szintű korrupciós ügyről nem hallottunk eddig az unió házatájáról.
Az, hogy a magyar kormány fő is ezt nyilván felhasználta, vagy felhasználja, ez arra utat igazából, igen, valóban, hogy az ilyenfajta botrányok sokkal jobban sújtják az Európai Uniós intézményeknek a saját reputációját általában, mint egy országon belülne kerülne sor. Egy kollégám, egy luxemburgi kollégám nagyon okosan arról írt igazából, hogy amikor egy országon belül történik ilyesmi, hogy egy valaki, egy képviselő mondjuk elfogad egy megvesztegetést, akkor ugye általában ritkában az intézmény meg az országról van utána. Ugye nem arról szól utána a híradás mondjuk, hogy Magyarországon történt valami, nem arról szól, hogy Magyarország korrupt ország, nem arról szól, hogy esetleg Magyarország, a magyar parlament korrupt. Emlékezünk Wollner Pálra, ugye?
Wollner Pálra, az igazságügyi minisztérium azóta lemondott államtitkárára gondolsz.
Ugye az ő esetében a megvesztegetés vágya fennáll. Az ő esetében senki sem azt mondta, hogy Magyarország korrupt, senki nem azt mondta, hogy a Fidesz korrupt, vagy a magyar kormány korrupt, pedig a magyar kormánynak a tagja. Tehát úgy gondolom, hogy az Európai Parlament számára, főleg az Európai Parlament számára, ez természetesen egy nagy-nagy reputációs veszteség, és meglátjuk majd egyébként, hogy még vannak-e más problémák is, mert én azért nem zárom ki azt, hogy előfordulhat az is egyébként, hogy majd a következő időszakban lesznek még leleplezések, de azért úgy gondolom, messze túllő a célon az az állítás, miszerint azért, mert találtak néhány képviselőt, akkor az egész Európai Parlament korrupt. Ilyen alapon azért, mert a magyar igazságügyminiszter helyettes megtalálták, akkor azt lehetne mondani, hogy az egész magyar kormány korrupt. Gondolom, hogy nem ez a helyzet, nem is értek én is egyet ezzel, akkor ebben az esetben szerintem az Európai Parlamentet is megéri legalábbis ez az ártatlanságnak ez a vélelme. Mondjuk így, hogy a magyar miniszterelnöknek ez a fajta, hát kicsit kaján válasza túlőtt a célon, és nem volt feltétlenül ízléses, de ettől függetlenül azt mondom természetesen, hogy az Európai Uniós intézményeknek, ha úgy tetszik, duplán úgy oda kell figyelniük arra, hogy ne álljanak helyet a korrupciós vádak, mégpedig azért, mert valóban az Európai Parlament, és ez tényleg egy intézményi probléma, mindig, minden egyes esetben szinte a zászlót a kezébe kapja, másokkal szemben egyfajta keresztes hadjáratot indít, amikor korrupcióról van szó. Viszont azt láttuk, és erről sok lobbista is tud beszélni, hogy az európai parlamenti képviselők sokszor magukat is egy kicsit a törvények fölé helyezik, és nem annyira lelkesek, amikor arról van szó, hogy a saját zsebeiket, vagy a saját háttérben folyó saját kontaktusaikat kellene feltárni. Én úgy gondolom, hogy most történik, el fog indítani egy mérható reformot, főleg európai, de első az európai parlament szintjén is. Egyébként az európai parlament elnök ezt bejelentette. Sokszor meg kell várni azt, hogy jöjjön egy ilyen fajta az egész intézmény megrázó botrány, hogy erre sor kerüljön. De az európai parlament nem bújhat ki a felelősség alól, ennek a sztorinak utána kell járni, és én nem zárom ki azt egyébként is, mert én korábban foglalkoztam európai lobbizással. Mindig az volt általában a megállapítás, hogy igen, sok esetben hasonlít, ami Brüsszelben történik, az a washingtoni nagy lobbizása, hiszen a lobbisták száma hasonló minden, de hogy azt próbálták az embereknek elmondani, hogy itt igazából nem fordulnak nagy pénzek meg, ezért nincs is akkora nagy motiváció arra, hogy valakik megvesztegessenek embereket. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon leegyszerűsítő, általánosító vélemény volt. Pont ez a katari incidens mutatja meg, hogy nagyon is elképzelhető, hogyha mélyebbre ásunk, akkor bizony előfordulhatnak ilyen megvesztegetési kísérletek, még hogyha nem is minden esetben működnek.
Azt tudjuk, hogy nagyon szigorú szabályok vonatkoznak a politikusokra, EP képviselőkre Brüsszelben. Most is azt olvasom, hogy az volt a baj, hogy ennél kevesebb figyelem jut az asszisztenseknek, akik lehetnek egy ilyen bejutási pont a politikusok előszobájába. Van-e tervben olyan intézkedés, ami esetleg az asszisztensekre vonatkozó szabályokat is szigorúbbá tenné?
Ebben a pillanatban szerintem nincsen, de lehet, hogy el fogunk oda jutni. Nyilvánvalóan, ugye az asszisztensekről annyit kell tudni általában, hogy ők nélkülözhetetlen elemei egy képviselő munkájának, hiszen ők viszik a boltot, hogyha így tetszik. És a többségük rengeteget is dolgozik. De igazából a képviselő fizeti őket, a pénzt erre kapja a képviselő az Európai Uniós költségvetésből, és a képviselőnek a felelőssége minden. Magyarán, hogyha egy asszisztens elkövet valami kihágást, akkor általában azért a képviselőnek a felelőssége ez. Én úgy gondolom, hogy ez a jövőben lehet, hogy változni fog. A kutyatán ott van elásva, hogy az Európai Parlamentben még mindig, az Európai Parlament körül lobbizásban még mindig vannak szürke zónák. Az egy jó része az Európai Parlamentnek, hogy a leginkább, legkönnyebben hozzáférhető intézmény valamennyi európai uniós intézmény közül. Tehát, hogyha valaki megfordul már az Európai Parlamentben, látja azt a hatalmas nagy nyüzsgést, ami az ottani folyosókon zajlik, én úgy gondolom, hogy naponta több ezer lobbista, vagy pedig lobbizással foglalkozó személy megfordul az intézményben. De a gond az, hogy vannak olyan kategóriák, akik gyakorlatilag egy szürke zónában mozognak. Példaként itt Katar is jön szóba, nem feltétlenül Katar miatt, hanem azért, mert nincsenek a mai napig szabályok arra vonatkozóan, hogyha harmadik nem Európai Unión belüli a harmadik országoknak a lobbistái jelentkeznek, akkor azokkal való kontaktusok, érintkezéseket el kell-e számolni. Valahol vezetnie kell egy regiszterben a képviselőknek. Ezek a mai napig ezek hiányoznak igazából, és én úgy gondolom, hogy ezt a szürke zónát nagyon sokan ki tudják használni. Ugye az Európai Unióban van egy lobbiregiszter, ami a mind a három intézményre most már vonatkozik, egyébként nem kötelező, csak szinte kvázi kötelező. Aki az Európai Unióban lobbizni akar, bármilyen ideket kijárni, képviselni akar. Én nem feltétlenül azt mondom, nehogy azt gondolja valaki, hogy a lobbizás egyenlő a megvesztegetéssel, mert Brüsszelben pontosan nem erről van szó. A lobbisták nagyon fontos részei az Európai Uniós jogalkotási gyárnak, és hiszen rengeteg fontos szempontot be tudnak csempészni, miközben természetesen képviseljük ők is a megbízóik érdekeit. De a lényeg az, hogy van egy lobbiregiszter, ahova egy valamit magára is adó lobbistának be kell jelentkeznie. Be kell jelentkezni, és meg kell adnia igazából, hogy milyen érdekeket képvisel, és kifinanszírozza őt. Ha ezt nem teszi meg, akkor megteheti azt az Európai Uniós intézmény, hogy nem áll szóba vele. Viszont az a probléma, hogy ez nem kötelező egyelőre, tehát meg lehet tenni azt is, hogy valaki nem jelentkezik be, és valahol abban a szürke zónában, mocsárban próbál halászgatni.
Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem, én Bovesz Tibor vagyok, köszönöm figyelmüket!